Köszöntöm Önöket, Pozsán Róbert vagyok. A mai tálalóban először lucanapi szokásokról beszélgetünk, majd a műsor második részében a különböző lisztfajták felhasználásáról lesz szó, és megtudhatják, hogy mennyi energiaitalt fogyasztunk. Tartsanak velem!
Gasztrokalendárium. Ízek, hagyományok, jeles napok, ételek, szokások Magyarországról és a határon túli magyar területekről.
Vendégem a stúdióban Pákozdi Judit, gasztronómiai újságíró, a Biokosár ökomagazin felelős kiadója. Kezét csokrom.
Jó napot kívánok!
December 13-áról, azaz Luca napjáról fogunk ma beszélgetni. Az egyház már régen nem tartja valóságos történeti személynek, csupán széles körben elterjedt legendák alakjának, akinek a neve a fénnyel áll kapcsolatban, és így bizonyára ősvallási eredetű, mármint Szent Luca. Ráadásul a régi naptár szerint Luca volt az év legrövidebb napja, és a leghosszabb éjszakája. Az ilyen hosszú éjszaka természetesen kedvezett a lucanapi varázslatoknak, de hát ilyenkor kellett elkezdeni azt a bizonyos Luca kalendáriumot is megszerkeszteni, amikor is nem kellett más tenni, mint ezzel a nappal kezdve karácsony napjáig tartó 12 nap mindegyikén feljegyezni az aznapi időjárás alakulását. Minden nap egy-egy jövő évi hónapnak felel meg, és amilyen az idő, hideg vagy langyos, csapadékos vagy száraz, borús, napos, olyan idő lesz majd a következő évben a megfelelő hónapban. Lucához nem csak ezt tudjuk kötni, hiszen számos hiedelem, varázslás, tényleg, ahogy említettem itt az elején, mindenféle más dolog is kapcsolódik. Luca varázs erejével összefüggésben nálunk a legismertebb az úgynevezett Luca szék. Ezt a zsámolyt vagy széket december 13-án kellett elkezdeni faragni, méghozzá egyes hiedelmek szerint 9, más változat szerint 13 féle fából, minden nap egy kicsit tovább kellett igazítani, és karácsony éjszakáján kellett befejezni. Aki pedig az éjféli misén a templomban felállt erre a székre, az felismerte, meglátta a boszorkányokat. Ehhez kapcsolódva, ha már itt a boszorkányokhoz lyukadtunk ki, akkor az első receptünk valami ehhez kötődő lesz.
Egy igazi boszorkánykrém. Roppant egyszerű, de nagyon ideillő, mert hogy gesztenyepüré az alapja, meg alma, ilyenkor bőven van mind a kettő. És miután jófajta gesztenyepüréket lehet kapni mélyhűtötten, én azt ajánlom, hogy azt vegyen hozzá a kedves hallgató. Persze, akinek
de
van...
De tudunk magunk is csinálni ilyet.
Igen, de ha akarunk, akkor magunk is csinálhatunk. Az minden esetben egy munkaigényes dolog. Valójában 25 deka gesztenyepüré kell hozzá, amit egy deci tejszínnel, meg egy, hát egy kupica rummal, egy-két evőkanál rummal simára keverünk, és ezáltal egy habos, könnyű gesztenyekrémet kapunk. Ez az egyik hozzávalója a boszorkánykrémnek. A másik pedig egy sült almakrém, amihez egy kilónyi almának a csumáját kivágjuk, és ezeket az almákat sütőben megsütjük. Ha szépen megráncosodtak, az illatukat is érezzük, akkor kivesszük, kicsit hagyjuk hűlni, és a belsőjüket kikanalazzuk. Ugye akkor ez egy almapép lesz, amihez hozzáadunk egy tojás fehérjét, és elkezdjük verni, tulajdonképpen habbá verjük, amennyire lehet Sajnára. Olyan könnyű, könnyű habbá. Igen. Ebbe is lehet egy pici cukrot tenni, de ha édes az alma, akkor nincsen rá szükség. És ezt követően a kétfajta krémet, habot, a gesztenyét és az almát, azt rétegesen lerakjuk. Hát ha nagyon szép, hogyha egy pohárba, egy kehelybe, de egy nagy üvegtálba is tehetjük. Mégpedig úgy, hogy gesztenyekrém, sült almakrém, és akkor rá lehet törni egy kis babapiskótát, hogyha gazdagabban akarjuk, és akkor megint jönnek a krémek, és a tetejre egy jó nagy adag édes tejszínhab, ami nem csak finom, hanem mutatós is.
Gyerekek kedvence lehet
igen,
ebből.
Ez egy boszorkányosan egyszerű és tílszerű édesség így lucanapján.
Ismerünk-e, ismerhetünk-e kimondottan ilyen lucanapi, lucanaphoz kötődő ételt, másfajtát, másfélét?
Magyar szokások szerint nem. Én legalábbis nem tudok róla, itt a néphagyomány nem nagyon jegyzett fel speciálisan lucanapi ételeket, de a svédeknél van egy gyömbéres mézes sütemény, amit lucanapjára mindig megsütnek, és akkor ez karácsonyig van, ez tulajdonképpen ennek az illata átlengi a svéd adventi időszakot. Ezt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egy mézes kalács fajta.
Nézzük, hogy hogyan is készül ez a svéd gyömbéres mézes.
Először a mézes alapot kell elkészíteni, méhez 10 deka bajat, 2 deciliter mézzel és 25 deka cukorral egy lábosban elkezdünk melegíteni, beleszórjuk a fűszereket is, egy evőkanálnyi őrölt fahéjat és egy evőkanál őrölt gyömbért. Ez adja meg a különlegességét, a magyar süteményekben ritkán teszünk gyömbért. Ezt a mézes masszát felmelegítjük, hogy a méz és a cukor elolvadjon benne, majd 3 deci tejjel felengedjük. Ez lesz az alapja a süteményüknek. Közben még ez hűl, addig 90 deka egy evőkanász szódabikarbónával összedolgozunk, és ezt a langyos mézes keveréket beleöntjük. Az egészet jól összekeverjük egy nemű masszává. Nem kell elcsodálkozni a mennyiségen, mert ebből kb. 60 darab figura lesz a végén, tehát ez nagy mennyiség.
Két hétig el kell.
Legalább eltart, igen. Amikor a tésztánkat összedolgoztuk, akkor be kell tenni a hűtőszekrénybe, és hát jó pár órán keresztül hagyni érlelődni, de az se baj, ha egy-két napig bent van. Aztán a szokásos módon belisztezett deszkán 3-4 mm vastagra kinyújtjuk, és különböző formákkal, kinek mi van otthon ilyen süteményformák, kiszúrjuk. A tetejét érdemes felvert tojássárgájával megkenni, mert ettől lesz szép fényes. És akkor a figurákat egyenként vagy kizsírozott, vagy sütőpapírral kibélelt tepsire fektetjük, és olyan 180 fokos sütőben megsütjük. Ezt lehet érezni az illatot, és lehet látni, hogy szép fényesre megsült. Ez a gyömbéres mézes sütemény nagyon sokáig eláll. Most a svédek általában nem szokták díszíteni úgy, mint ahogy mi a mézes kalácsunkat, ilyen cukros mázzal. Maximum egy-egy szem tisztított mandulával díszítik, ez a szokás.
Luca napjához más szokások is kötődnek, főleg az Alföldön, de más vidékeken is érvényes volt az a szokás, vagy érvényes még mind a mai napig is az a szokás, hogy ilyenkor Luca napon ültetnek búzát, de mondhatom nyugodtan azt is, hogy más magokat is el lehet ültetni Luca napkor, de most mi maradjunk a búzánál, és maradjunk a csíráztatásnál, ugye ez jön először, mik a fontos erényei mondjuk a búzacsírának?
A búzacsiráról nagyon sok mindent lehet tudni. A búzamag az élet jelkép, a búzacsira pedig az ebből fejlődő élet. Hát a népi gyógyászat szerint tisztítja a májat, erősíti az idegrendszert, gyulladást csökkentő, hurutoldó, baktériumülő, emésztés segítő, vérnyomás szabályozó, tulajdonképpen a végtelenségig sorolható, de az ember érzi is, hogy ezek a frissen kis kibújó friss csírák, ezek valóban vitaminbombának tekinthetők. És ugyan lucanapkor a búzát szoktuk csíráztatni, de ez minden más magra vonatkozik. A technikája borzasztóan egyszerű. Ha veszünk duplán hajtogatott papírtörölközőt, tárra fektetjük, kicsit bevizezzük, és a magokat rászórjuk, úgyhogy hogy egy sorban legyenek, tehát ne fedjék egymást, és aztán minden nap csak egy picit meg kell locsolni, hogy nedvesen maradjon, és szépen magától kibújik. Ha hagyjuk a búzacsirát, akkor karácsonyra szép nagy lesz, olyan, mint az zöld fű, ha pedig kedvünk, akkor közben egy éles ólóval levágjuk, és megesszük.
Az nem mindegy, hogy mondjuk biomagból csináljuk, vagy nem. Tehát azért, ha ajánlhatjuk, akkor inkább mindenki bio búzát.
Igen, igen. Hát ha a bio búzát, bio zsázsát, mert azért ez egy koncentrált dolog, tehát nagyon jó lenne ilyenkor legalább ajándékozunk magunkat valami vegyszermentessel, valami biztosan jóval. És akkor ezeket a frissen levágott csíra, kis csíra hajtásokat, ezeket elfogyaszthatjuk vajas kenyérre, salátára szórva, ahogy gondoljuk.
De hát van ehhez nekünk egy recept ajánlatunk is.
Nagyon finom és különleges, és megint csak azt mondom, hogy abszolút időszerű a cékla csíra majonézzel, mert hogy a cékla az most jelent meg a piacon, ehhez a mondhatni salátához, vagy egy tál ételhez a céklát meg kell hámozni, megfőzni, és aztán, ha kihűlt, akkor vékony, mint a fél kis ujjam, olyan kis hasábokra vágni, vagy esetleg durva reszelővel leleszelni. És akkor erre jön egy úgynevezett csíra majonéz, ahol a majonéz elnevezés az kicsit megtévesztő, mert nem klasszikus majonézről van szó, hanem egy mártástról, amit magunk csinálunk, csak hasonlít a majonézhez. Ehhez két főtt tojásnak a sárgáját villával összetörünk, és akkor egy kevés sóval, őrölt borssal, pici mustárral, citromlével és egy kis porcukorral összekeverjük, ízesítjük. Valójában kicsit emlékeztetnie kell a majonéz ízére. Ahhoz, hogy az állaga is hasonlítson rá, egy körülbelül másfél-két deci tejfővel is össze lehet keverni. És akkor ebbe a mártásba beleszórunk egy olyan 10 dekányi búzacsírát, és akkor az egészet turmixoljuk, pépesítjük, tehát valójában egy szép sima mártást kapunk, és ebben leöntjük a céklát. A tetejére még jó, hogyha hagyunk, félreteszünk egy kis csírát, és ahol megszórjuk, hogy olyan szép zöld is legyen, és színes. Mutatós.
Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánunk!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A tálaló második részében a különböző lisztfajták felhasználásáról lesz szó, és megtudhatják, hogy mennyi energiaitalt fogyasztunk.